A magyar külügyminiszter a kormány Szabadsághegyi vendégházában részletesen szólt arról a nyilatkozatról, amelyet a bizalmat és a biztonságot erősítő leszerelési intézkedésekről fogadtak el. Hangsúlyozta, hogy a dokumentum tükrözi a varsói szerződés nyitottságát, készségét a másik fél véleményének figyelembevételére is. A híradónak a hagyományos fegyverzetek esetleges csökkentésére és Magyarország szerepére vonatkozó kérdésére a következőt válaszolta.
A Magyar Népköztársaság kormányának világos álláspontja az, hogy támogatja Európában a hagyományos leszerelési tárgyalások mielőbbi megkezdését és eredményességét. És azt szeretné, hogyha a leszerelési tárgyalások során a leszerelési intézkedések első fázisába kerülne Magyarország.
A külügyminiszter hozzátette, egy ilyen konferencia előfeltétele, hogy mielőbb, lehetőleg még az idén befejezzék a bécsi utótalálkozót. Egy másik kérdésre válaszolva Várkonyi Péter elmondta, már most tapasztalható, hogy a varsói szerződés külügyminisztereinek találkozói mindinkább munkajellegűvé válnak. A jövőben a varsói szerződés külügyminiszterei olyan tanácskozást is terveznek, amely minden protokolláris külsőségtől mentes lesz.
Lehetőleg még ebben az évben a munkáját.
Az alakuló közgyűlésen körülbelül 500-an vehettünk részt. Újságírók, rádiósok, televíziósok, társadalomtudományi és közművelődési szakemberek, de találkoztam mérnökökkel és jogászokkal is szép számmal. A klub tagjai a felnőtt közvélemény érdekében és képviseletében jöttek össze, hogy fórumot nyújtsanak a társadalmi haladást szolgáló gondolatoknak, véleményeknek, és az egymástól eltérő álláspontok publikálását is elősegítsék majd. Céljuk, hogy a nyilvánosság kereteinek tágításával hozzájáruljanak az emberek jobb tájékozódásához. A nézők közül talán kevesen tudják, hogy a nyilvánosságklub létrehozása 9 hónapnál valamivel tovább tartott, és a kihordási idő alatt olykor úgy látszott, a bürokratikus akadályok elvetéltetik az alapítótagok ötletét. A ma délelőtti közgyűlés végül is életképes egyesületet eredményezett. Bár az első másfél óra a tagok, leendő tagok és az érdeklődő közönség tartalmatlan szóváltásával telt el, mert az egybegyűltek tisztázatlan vagy lényegtelen ügyrendi kérdéseken hüzakodtak. A demokrácia gyakorlásának, mint kiderült, a technikai elemei sem hagyhatók figyelmen kívül. A résztvevők szándékazonosságát percek alatt szétzilálhatja a politikai rutintalanság. Végül is tisztázódtak a vitás ügyrendi kérdések, és az érdemi megegyezésre a többség józan mederbe terelte a közgyűlést, melyen egyébként felolvasták Pozsgai Imre üdvözlő üzenetét. Az államminiszter látja majd el az egyesület feletti törvényességi felügyeletet. A jól funkcionáló nyilvánosságklub fontos eszköz lehet a reformokhoz szükséges stabilitás kialakításában. Kocsis Györgyi, az egyik szervező így beszélt erről.
A gazdasági politikai reformnak valóban egy társadalmi konszenzusra van szüksége, hogyha a nyilvánosságot adott esetben olyan vélemények vagy közösségek próbálják maguk alá gyűrni, amelyek a társadalomnak csak kis részét képviselik, akkor ez a stabilitás hatatlanul megbomlik.
Mennyire nyilvános a nyilvánosságklub, kik léphetnek be?
A nyilvánosságklub nem is lehetne más, mint teljes mértékben nyilvános. Tehát azon az állásponton vagyunk, hogy úgymond tiszta lappal indul mindenki a klubba, tehát mindenkit fölvesz egy egyesület, aki az alapszabályt elfogadja függetlenül, előélet nélkül. Ugyanakkor azt hiszem, azt mindenképpen az...
Előélet nélkül, vagy előítélet nélkül? Nem tudom, hogy ez elszólás volt-e, vagy szándékosan használta ezt a kifejezést.
Előítéleteket nem lehet bizonyítani, mert azok az emberek fejében élnek. Előélete természetesen lehet. Olyan személyek, akik az egyesületbe való belépés után a nyilvánossággal ellentétes cselekedeteket tesznek, vagy ilyen értelme nyilatkozásaik vannak, azoknak igazából nincs helye a nyilvánosságklubban.
A Olyan leveleket kaptam, amelyek arról tanúskodnak, hogy az utóbbi időben 3-4 hónap az átfutási idő. Magyarán, aki nyugdíjba ment 3-4 hónapig, semmiféle javadalmazást nem kap, a nyugdíját nem tudják kiszámolni ennyi idő alatt sem.
Azokban az esetekben, ahol hosszabb időt vesz igényben, nevezetesen 30 napot meghaladóan kerül sor a nyugdíj megállapítására, belső utasításunk szerint előleg megállapítására kerül sor. Tehát előleg intézkedést teszünk. Ez azonban nyilvánvalóan 30 napon belül nem kerül a nyugdíjas kezéhez.
Ha késve megkapják a pénzt, akkor a nyugdíjukat, akkor kamatot kapnak rá, hiszen ezt a pénzt közben az állam használta.
Nekünk nincs lehetőségünk kamatot megállapítani.
Ön szerint, ha most egy nyugdíjas jogász egy próbapert indítana, nevezetesen, hogy 4 hónapos elmaradt nyugdíja után kamatot követeljen, megnyerni azt a pert?
Véleményem szerint nem.
Ma a 180 ezer nagy családos van az országban, 3 és több gyereket nevelnek, az iskolás korú gyerekek 30%-át a nagy családok nevelik, tehát minden harmadik gyerek nagy családban nő fel. Egy évvel ezelőtt 3200 forint körül volt egy gyerek nevelési költsége havonta, ma ez a 4800 forintot is kezdi meghaladni. A személyi jövedelem adózásnál az a lehetetlen állapot áll elő, hogy egyrészt adót fizet, másrészt pedig a költségvetéstől segélyt igényel.
Pedig talán lehetne más megoldás is. Az egyesület javaslatai nem azonnali pénzt igényelnek, inkább talán egy szemléletet, amely a közterheit egyformán rakja mindenki vállára. Javasolják a főállású anyaság fokozatos bevezetését, családi jövedelemadózást a szociális segélyek helyett, és ahol még így sem érik el a létminimumot, ott a rendszeres kiegészítés.
Ezeket boncolgatják most a pénzügyekkel foglalkozó fiatalok 3 napos szakmai táborában. Bulai Miklós miniszterhelyettes vitaindító előadásában mindezek összefüggéseit érintette. A kör, amelyet felvázolt, számomra legalábbis ördöginek tűnt. Ilyen szerkezetben ugyanis gazdasági növekedést nem szabad erőltetni. A szerkezetváltáshoz viszont pénz és import kell. Ennek feltétele pedig a több export lenne. De miből? Hogyan? Ezekről a dolgokról beszélgettünk a szünetben. A körből, mondta, csak társadalmi erő segítségével mozdulhatunk ki. Ha ezt maga mögött tudta volna az ország vezetése, akkor talán már eddig is vállalta volna a célok, a program megvalósítása érdekében a nagyobb feszültségeket. A kormányban most sokkal inkább, mint eddig, megvan az egység és az elszántság arra, hogy programját végigvigye. És ehhez most kivételesen a nemzetközi feltételek is kedvezőek. De a megvalósítás lehetősége végül is azon múlik majd, hogy lesz-e elég bátorság, valódi versenyszellemet, valódi érdekeltséget teremteni ebben a gazdaságban.
Hát a program erre irányulna, ugye, de ahhoz, hogy ennek a rizikói a fizetési mérlegre, az inflációra, a foglalkoztatásra minél kisebb legyen, ehhez nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni egy nagyon kézbetartott költségvetési és hitelpolitikára, mert tudnélik, ez lehet az a népgazdasági szintű szabályozó elem, amely kikényszerítés lehetővé teszi a vállalkozások szintjén a versenyt, és lehetővé teszi az egyes vállalkozások szintjén a kiugrást, és megengedi a tönkremenést, anélkül, hogy a népgazdaság egészében valamilyen durva aránytalanság jöjjön létre.
Határzár.
Petíció.
Állásfoglalás.
Színszünet.
Áremelés.
Pornó.
Pisztoly.
És természetesen bunda.
A címszavak után egy-egy mondat a hét belföldi híreiről.
Ami talán jó.
Közérzet javítás céljából feloldották a határzárat a nyugati országrészen.
Ami elismert.
A közművelődési és közgyűjteményi dolgozók 30%-os béremelést követeltek.
Jogosságát a miniszter elismerte.
Ami szokatlan.
De nem meglepő.
Több mint 64 ezer aláíró követeli, hogy a nemzeti jövedelemből több jusson a jövőben az oktatásra.
A szegedi egyetemisták és oktatók pedig mostoha életkörülményeiket sorolták abban az állásfoglalásban, amelyet a művelődési miniszterhez juttattak el.
Ami már volt.
De régebben.
Ismét lesz szénszünet.
Jelentették be az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
És egy másik visszaköszönő hír.
Áremelést jelentett be ezúttal a Volán taxi.
És ami úgymond új jog.
Be lehet már hozni büntetlenül pornóújságot.
És kazettát.
Igaz?
Csak egyet.
És amit most terveztek el?
Törvény erejű rendelet fogja biztosítani.
Kibiztosíthatjuk saját fegyverünket is.
Ugyanis nem lesz engedélyhez kötött a légfegyver,
illetve a gáz,
és a riasztófegyver,
vásárlása,
és tartása.
Végül,
de nem utolsó sorban,
a hét híre természetesen a legújabb futballbunda.
Kikiáltási árát?
Még nem tudjuk.
Illés Lajos legújabb nagylemeze, hosszú idő után nagylemeze magánkiadásban jelent meg. Miért magánkiadásban? A rádió készítette a felvételeket.
Igen, de aztán mikor elkészítettek a felvételek, úgy döntött, hogy ő mégse adja ki lemezen.
És meg lehetett vásárolni a zeneanyagot?
Igen, egész jutányos áron, kb. 100 000 forintért.
Illés Lajosnak volt 100 000 forintja erre a célra? Jól keres mostanában a zeneszerzésből, amit nem lehet sehol hallani?
Hát sajnos nem volt 100 000 forintom, de találtam egy kedves embert Szombathelyi Imrét a Sofom stúdióból, és ő ezt megvette, és sőt, nemhogy megvette, még is adta.
És milyen a zene? Gondolom, hogy Illés Lajos ezt meg tudja ítélni, hogy hogy sikerült.
Én úgy érzem, hogy jól, és aztán ez a legjobb lemezem, mert most nekem rossz anyaggal életveszélyes lett volna kijönnöm.
Ezen a lemezen nem csak Illés Lajos énekel, hanem zenésztársak is közreműködnek.
Igen, Demjön Feri, Zalatnai, Bontovics és Somló Tamás az LGT-ből.
No kérem, hát egy sakvilágbajnok ellen még sohasem játszottam, de lehet, hogyha gép nélkül folytatjuk, akkor nyerek, nem? Nagyon jól sakkozik ön?
Mindössze 3. osztály minősítésem van, ellenem még lenne esélyed.
De a gép ellen, ami itt mellettünk van, már kevésbé, legalábbis ez a két serleg, ami mellette van, arról tanúskodik, hogy legyőzhetetlen. Vagy tévedek?
Nem legyőzhetetlen, speciális sakszámítógépekkel tudják győzni. Ezt a két serleget a program az idei mikroszámítógépes sakvilágbajnokságon nyerte el, a legjobb amatőr díja és a legjobb PC világbajnoki címért.
Szóval egy világbajnok ül előttem, pontosabban egy világbajnoki program készítője, de mit tud ez a program?
Hát egyszerűen csak sakkozni tud. Ennél azért valamivel többet, mint egy szakértői rendszer tanácsokat képes adni a játékosnak, és tanítani képes.
Piacképes egy ilyen termék az önvéleménye szerint?
Igen, a világbajnokságon kiderült, hogy óriási pénzek forognak kockán. Hogy ki lesz a világbajnok, ki írhatja le a saját sakkautomatájára, hogy az ezévi világbajnok program az övé. Dollár 10-100 ezrek forogtak kockán.
Meg szabad kérdeznem, hogy ebből a dollár mennyiségből mennyit csörgedezett hát az ön zsebébe?
Egyelőre még semmi, előbb termékkel kell változtatni ezt az egyszerűen sakkozó programot.
És erre vannak-e reális esélyek az ön véleménye szerint?
Itt az Eszkályban most feladatként kaptam, hogy ezt csináljam, és várhatóan hamarosan el is készülök vele. Karácsonyra piacra szeretném dobni nyugaton.
A Budapest sportcsarnok homokkal felszórt manézsában a portugál Eszterházi és a francia második Bercsényi ejtőernyős huszárezred egyesített zenekara játszik. A nemzetközi huszár találkozó nagy kavalkádjára egy egészen egyedülálló huszárműsorra próbálnak. Az eredetileg 3 előadásra szánt program most mindössze egyet ér, pedig lesz ott csikós műsor, haditorna, néptánc és a huszárok felvonulása a fináléban. Sajnos a ma délelőtti és a holnapi előadást a sportcsarnok nem vállalta érdeklődés hiányában. A jegyek 100 és 300 forint körül vannak. Magas a költség, mondja a sportcsarnok, pedig a homokot a lovasok adták és katonák terítették szét ingyen. A prózai szereplők ez alatt a keleti pályaudvartól vonulnak a főpróbára. A Kerepesi út aszfaltja épp oly rég látott lócitromot, mint a mai kisgyerekek lovat, vagy akár a mai autósok huszárokat. Utoljára 1955-ben csattogtak a paták ezen a vidéken. Akkor persze ingyen nézhettük őket, ma pedig 300-ért. Az elmaradt előadás jegyei átcserélhetők, vagy visszaválthatók. De siessenek, mert mindez adásunk után 18 órakor kezdődik.
Minden szőlőből lehet kóserbort készíteni. Tény viszont, hogy a megfelelő fajtát együtt jelölik ki az egriek az ortodox hitközség rabinátusával. Tisztaság mindenütt és csak természetes anyagok. Ez az elv. A kóserbor kisebb része hordókba kerül. A hordón plomba és pecsét. Hozzányúlni ehhez csak a vallási felügyelőknek lehet. A bor nagyobbik részét palackozzák.
Mire kell ügyelni a leginkább a kóserbor készítésénél?
Hát a kóser bor készítésénél arra kell ügyelni, hogy avatatlan személy a borhoz ne nyúljon. Az itt dolgozók csak akkor érinthetik meg a palackot, amikor már le van dugva. Egyébként nem nyúlhatnak hozzá, csak a kónúr és munkatársai.
Egyesült Államok, Kanada, Anglia. Ezek a fő exportpiacok. Igaz, most még nem nagy az árutömeg, de a kóser bor jó pénzt hoz. Egy palack majdnem $2 kell el. És kónúrról közismert, hogy nem szokod rossz üzleteket kötni.
A lényege az, hogy ez egy állandóan képlékeny massza, amit a szelepen keresztül a gumiba, belsőbe vagy belső nélküli kerek gumiknál teljesen mindegy lehet alkalmazni. Ezt befújatjuk, és utána lehet menni az autóval. Na most akár szögön, akár valami éles tárgyon, ha átmegy az autó, szinte aki vezeti az autót észre se veszi. Tehát egyrészt olyan előnye van, hogy tovább lehet az autóval menni, nem rongyolódik le a külső köpeny. Másrészt pedig olyan előnye is vannak, hogy a hőhatások meg ilyenek, amik nagyon károsak a gumira, azokat is csökkentik, tehát mindenféleképpen nagyon gazdaságos szer. Én március óta használom ezt a szert, még annyit kell róla tudni, hogy először van Európában ez a szer, az amerikai hadsereg és rendőrség használta ezt, és most felszabadították, nem tudom miért, és tényleg ebben az évben még nem volt defektünk.
A terepjáró gépkocsi az a vadászatnak tulajdonképpen a kelléke, egy nívós vadászat, eredményes vadászat, jó terepjáró gépkocsi nélkül nehezen képzelhető el. Évente jön hozzánk 17 ezer, körülbelül 17 ezer nyugati vadász, olaszok, osztrákok, németek, ezek többsége saját gépkocsival érkezik.
De hát önök nem csak az amatőrökre számítanak, hanem a profikra is. Most akkor mi lesz ez? Egy valutaszerző vállalkozás, vagy pedig egy profiknak szánt autóverseny?
Lehetőséget teremt ez a verseny kezdő amatőr autózók részére is, hiszen nem olyan veszélyes, mint egy másik versenyforma, pedig tájékozódási igény játszik elsősorban a szerepet a sebességgel szemben. Másrészt ez egy üzletággá is fejlődhet, egy hagyományos versenyformává.
A természetet nem féltik ezektől az autóktól?
Ezek a gépkocsik pont olyan helyre jutnak el, amit a civilizáció nem zavart meg, és nem is fog megzavarni, tehát ahol se beton, se aszfaltutak nem épülnek. Most arról nem beszélek, ezek a gépkocsik hát ólommentes benzinnel közlekednek 80-90%-ban, és a versenyforma is olyan, hogy a károsító hatás az minimális.
Pozitív változások kiterjesztéséért végzik munkájukat. Ennek érdekében az Európai Béke és Biztonsági Folyamat bécsi utoltalálkozója érdemi eredményekkel történő mielőbbi befejezésére törekszünk. Mivel ez megteremti a feltételeket az európai hagyományos erők csökkentéséről folytatandó tárgyalások megkezdéséhez, valamint az európai bizalom és biztonság erősítéssel és leszereléssel foglalkozó konferencia felújításához.
Újságírók, rádiósok, tévések, társadalomtudósok, közgazdászok, jogászok és irodalmárok töltötték meg az előadótermet. Számításaim szerint körülbelül 500-an jöhettek össze, hogy létrehozzák a Nyilvánosság Klubot, mely egyesületi formában működik majd. Az alakuló közgyűlés még adásunk idején is tart, úgyhogy eseménytudósításom csak arra szorítkozhat, hogy az alapszabályból néhány fontos konkrétumot idézzek. Eszerint tehát a Nyilvánosság Klub célja, hogy fórumot nyújtson a társadalmi haladást szolgáló gondolatoknak, véleményeknek, és az álláspontok publikálását is előmozdítsa. A nyilvánosság mai kereteinek tágításával hozzá akar járulni az állampolgárok jobb tájékozódásához. Pozsgai Imre látja majd el a törvényességi felügyeletet. Az államminiszter egyébként üzenetben üdvözölte az alakuló közgyűlést, mely várhatóan a késő délutánban nyúló vita után fogadja el majd a Nyilvánosság Klub alapszabályát.
Az semleges országok elvárásai is. A Varsói Szerződés tagállamai a világpolitika kedvező fordulata megszilárdításán vannak, a pozitív változások kiterjesztéséért végzik munkájukat. Ennek érdekében az Európai Béke és Biztonsági Folyamat bécsi utoltalálkozója érdemi eredményekkel történő mielőbbi befejezésére törekszünk. Mivel ez megteremti a feltételeket az európai hagyományos erők csökkentéséről folytatandó tárgyalások megkezdéséhez, valamint az európai bizalom és biztonság erősítéssel és leszereléssel foglalkozó konferencia felújításához.
A képek archívak, de a hír mai. A chilei államfő Pinochet tábornok felhatalmazta a rendőrséget, hogy jövőre országos népszámlálást tartson. A döntés értelmében a rendőrség emberei januárban házról házra járva lejegyzik a lakásokban élő személyek nevét, korát, nemzetiségét, szakmáját, munkahelyét és azt, hogy melyik társadalmi szervezet tagjai. Alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy az intézkedés sérti a szabadságjogokat. Nos, nem tudom, de az biztos, hogy a népszámlálásról szóló törvényben biztosítani kell azt, hogy nem élnek vissza az összegyűjtött adatokkal. a képek, amit most látnak már pestiek. Ugyanis, mint azt a mai újságokban is elolvashatták, nálunk is népszámlálás lesz 1990-ben. És bár sok mindenről kérdeznek majd minket, azt garantálják, hogy az adatgyűjtést, az információk feldolgozását és tárolását személyiségjogaink messze menő védelmével szervezik meg. Az adatokat szigorúan csak statisztikai célokra használják fel. Egyébként Magyarországon 120 éve folytatnak adatgyűjtést a népességről. Az 1990-es a 13. népszámlálás lesz.
Van itt minden, lakásban tartható állat, vízhaltól a macskáig, vízmadártól a kutyáig, körülbelül 100 faj, közel 1000 képviselője. És ami ki van állítva, megvehető. Ha netán olyanra támadnak kedvünk, amely hazavihető egy tenyérben, azt is kaphatunk. Már az első napi érdeklődés is jelzi, nagy a sikere az első magyar nemzetközi állatvásárnak kecskemétben. Ha valakinek a képek láttán kedve támad oda látogatni, még nem késő. A legnagyobb attrakció az árverés, holnap délelőtt 10-kor kezdődik.
De valami
gyűzet fúj az...
Kannibálok már pedig voltak, vannak és lesznek. Legalábbis a Kassáklub igazgatója szerint, aki nem más, mint Schultz Sándor, író, 34 éves.
Az emberek másképp eszik meg egymást, de végülis ugyanarról van szó, hogy egymás életét faljuk fel kényszerűségből.
A történet hétköznapi. Hogyan tesszük tönkre egymást, ha egy eltartási szerződés a pókháló szövevényeként idegen emberekkel zár össze minket?
Remélem, tudja, hol tartózkodik most a drága látos neje, ha mi szikéje bujálkodni, mert ezt meg is mondta.
Négy művész, négy főszerepben. A közönségességében új oldaláról bemutatkozó Kubik Anna, egy magát szupermennek képzelő kisember Mihály Pál, az érthetetlenül ritkán látható Csernus Marian, az örök gyávát megjelenítő Szirtes Gábor.
Azt hiszem, ezen dolgozik most mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy tágabb értelemben véve egy alaphelyzetnek a visszásságai megszűnjenek, vagy legalábbis lecsökkenjenek, hogy az emberek energiáit egyértelműen pozitív célokra lehessen fordítani.
Hosszú ideig tartott, amíg végre elkészült ez a rövidke, 5 kilométeres útszakasz a zalamejei Kerkafalva és a vasi Szatta között. De miért érdemel ez országos figyelmet? Nos, két híres tájegységet köt össze, Hetést és az Őrséget. Eleddig komoly kerülőre kényszerült mind az idegen, mind a munkába vagy vásárolni igyekvő helybéli. A 8 millió forintos költséggel megépített útszakasz a gazdaságilag elmaradott térségnek számító Hetésben és Őrségben több mint 10 000 lakos életét könnyíti meg a gyorsabb és közvetlenebb kapcsolat révén. És faluhelyen, ahol napjában 2-szer jár a busz, nincs telefon, orvos, gyógyszertár, s az első nagyobb hó blokádot von a település köré, alig ha van fontosabb, mint egy mindig használható, rövid és jó minőségű út.
Ezekben a percekben fejeződik be a Budapest sportcsarnokban a korábban 3 bemutatóra tervezett huszárkavalkád egyetlen előadása. Ez a sajátos műfajú soha nem volt műsor, felvonultat lovat, huszárt, néptáncot, katonazenét, haditornát, És a fináléban láthatják a portugál Eszterházi és a francia Bercsényi huszárezred zenekarának muzsikájára az osztrák, az angol, a francia, a lengyel és a portugál huszárok mellett a budapesti rendőrfőkapitányság és a kiskunhalasi dózsa lovas huszárai. Reméljük sikerrel zárult a mai előadás, mert a borsos helyárak miatt eleinte nem nagyon mutatkozott érdeklődés. Az elmaradt előadások jegyeit át lehetett cserélni mára, de a többi a váltás helyén visszaváltható.
Szép számba jöttek a bányán szurkolók, mintha érezték volna. Előbb a gólok. Schmidt beadás által berobbanó Váci közelről fejeli a hálóba. 0-1. Aztán Schmidt elhúz a bal oldalon, Járfás lő, és Klotár nem kegyelmez. 0-2. Hosszú labda, Kiprich adja, Klotár lövi, 0-3, amúgy 11-es lett volna. És akkor a helyzetek, amelyek kimaradtak. Ez Claude lelkén, akarom mondani, fején szárad. Ezt itt Szabadi lövi mellé. Klotár ezt a luxust is megengedheti magának, Zvara pedig ezt lövi mellé zavarában. Így aztán maradt a 3-0 a Tatabánya javára.
A bunda ügy nem vette el az emberek kedvét a futballtól. Az Üllői úton 15 ezeren voltak kíváncsiak kedvenceikre, és a 17. percben már gólt is láthattak. Bánki nagy lövésével 1-0-ra vezetett a Ferencváros. A 22. percben Horváth kilökte a labda alól Fischer, de Varga játékvezető most nem ítélt 11-est. A 70. percben azonban megtette ezt, amikor Dukont Petri elbuktatta. Fischer készülődött a büntetőhöz, és lövésével 2-0-ra vezetett már a Fradi. Jónás beadása után az utolsó percben Genti fejesével szépített a videóton, így nyert az FTC 2-1.
Szerződésben rögzítettük, hogy mire költheti a pénzt.
A szerződésben nem volt benne, hogy bundázásra.
Hát, gondolom, hogy ilyen bátor ember nincsen, én se.
Mit tud tenni? Beperelheti a Zalaegerszegi Sportegyesületet?
Következőt. Mi mindenféle kapcsolatot megszakítunk az ZT-vel, nem csak az anyagi támogatást, hanem a sportállásokat is, amit az ZT-en állunk fenntart, azt megszüntetjük. Ezen túlmenően pedig vizsgáljuk azt, hogy hitelrontás címén bepörüljük az ZT-t. Tarthatatlanak tartom, hogy a jó nevű magyar vállalatot, melynek nemzetközi híre van, és egy ilyen botrányba keverjen be egy egyesület.
Azt mondja, hogy mindenemű támogatást és pénzátutalást megvonnak, de arra nem gondolod, hogy azért ezzel árthat, és hát ott ifjúsági focisták is vannak, és nem csak futballisták, akiknek nagyon fontos lenne ez a pénz.
Miért a Kalla gondolkozzon így? Mi nem gondolkozott a sportegyesület azon, hogy a 500 000 forintot ne korrupciós célokra használja fel, hanem az ifjúság nevelésére, az utánpótlás nevelésére, hogy jó csapata legyen, hogy ne kelljen megváltani a mérkőzéseket.
Jöjjenek gyorsan, ég az Óbudai ABC, telefonálták a nézők délután. Hittük is, meg nem is, de rohantuk. Lehangló látvány fogadott a Szőlő utca sarkán, ahol addigra a tűzoltók sugarainak nyomán nem égett, de erős maró füstben állt az ABC. Különösen annak raktár része. Az izzó göngyöleg és meggyulladt vegyjáró árasztotta az iszonyú bűzt és füstöt. A budapesti tűzoltók nagy erővel locsolták a raktárt. Megpróbáltunk velük együtt bemenni az eladótérbe, ahol látszólag semmi nem sérült, de nem hiszem, hogy ezt az árut még egyszer el lehet adni. Olyan büdös volt minden. Lehangoló volt az összeégett élelmiszer, különösen a kenyér látványa. A budapesti tűzoltók nagy küzdelemben egy óra alatt eloltották a tüzet, amely első látásra mintegy 1,5 milliós kárt okozott. Keletkezési okra nézve az elektromos zárlat kizárt, a felelőtlen gyerekjáték viszont nem. Ezt majd vizsgálat deríti ki.
A kémia és a vegyipar az nem áldás és nem is átok, hanem egyszerre talán mind a kettő lehet, az szerint, hogy hogyan használjuk. Közlekedés is komoly kockázatokat rejt magában, mégsem akarja senki az autót elhagyni. Természetesen a kémiások első rendű kötelessége az, hogy ezeket a szennyezéseket a minimálisra csökkentsék, és ne csak a vegyipar szennyezéseit, amely mindössze 10% az összesnek, hanem valamennyit. Ugyanakkor pedig egyesületünk, miután társadalmi szervezet, igyekszik tömöríteni magában a vegyipar, a kémiai tudomány és más területek képviselőit, így a zöldeket is, hogy segítsünk az égető problémák lehetőleg hiteles és jó megoldásában.
Őszintén szólva, a kirakat szebb, mint a valóság, mert a valóság bizony igen szomorú. Zala megye és Szlovénia között évről évre csökken az árucsere forgalom, noha a tárgyaló felek minden alkalommal a bővítés lehetőségeit emlegetik. Csak hogy hiába kínálja a szlovén partner például az idehaza olyannyira áhított, s ráadásul kiváló minőségű mélyhűtőket, vagy éppen sportszereket, meg mindenféle mást, ha Zalában egyszerűen nincs olyan portéka, amit a jugoszláv fél szívesen megvenne. Tavaly 109 millió forint értékű jugoszláv áru érkezett Zalába, de mindössze 4 millió forint értékű magyar áru ment ki. 1985-höz képest egynegyedére csökkent a zalai export, s már akkor sem volt valami hajdenagy. Kurrens műszaki cikkekért, kozmetikumokért, építőanyagokért legfeljebb szárított zöldséget és cirokmagot kaphattak a szlovén szállítók. A hogyan továbbról egyelőre nincs szó.
A Burán tehát egyelőre a kilövő állványon marad. Amikor a világ először hallott a szovjet űrrepülőgép létezéséről, szinte mindenki az amerikai űrsiklóval való hasonlóságáról beszélt. Pedig a többször felhasználható szovjet űrjármű lényegi dolgokban különbözik tengeren túli unokatestvéreitől. Indításának legfontosabb feltétele már tavaly tavasszal megvolt, amikor sikeresen kipróbálták az Energia névre keresztelt univerzális hordozó rakétát. A szovjet űrrepülőgépnek nincsenek saját nagy teljesítményű motorjai. Csak a leszállási manőverekhez látták el segédhajtóművekkel. A Burán emellett képes lesz a teljesen automatikus leszállásra. A legfontosabb különbség azonban a szovjet és az amerikai űrkutatási koncepcióban van. Az Egyesült Államokban a holdra szállások után szinte kizárólag csak az űrrepülőgép meglehetősen költséges fejlesztésére összpontosítottak. A Szovjetunió viszont fönntartotta jól bevált hagyományos űreszközeit is. Gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy sikerült állandó személyzettel ellátott földkörülkeringő űrállomást létrehozni. A két nagyhatalom űrversengésében éppen ezért kap különleges jelentőséget az energiahordozó rakéta, amelynek csak részfeladata, hogy az űrrepülőt a hátára vegye. Hogy mire képes még? A szovjet tudósok úgy számítanak, hogy a Holdhoz 32, a Marshoz pedig 28 tonna hasznos terhet tud eljuttatni.
Sasa bal szélen. Két újpesti is támadja, elmegy Schneider mellett. Középen Füle, 1-0 a Honvéd javára. Kozma két kapufát rúgott a Bordónak, most is ő készülődik szabadrúgáshoz a 37. percben. Kapufa! Úgy látszik, Kozmának nincsen szerencséje. Ezen a héten ez már a harmadik szabadrúgás kapufája. Csehi, mellette Círchiár jogott, Csehi, még mindig ő. Betör a 16-oson belőle, és a játékvezető 11-es tipél. A második félidő 14. percében, tehát 11-es a Honvéd javára. Varga végezheti el a büntetőt. És kivédi Brockhauser. Marad az 1-0.
Ez a kétszínűség elkülvölő. Az egyik szeme kék, a másik okkersárga. Nagy híve amúgy nem vagyok a szépségversenyeknek, de a mai nap tagadhatatlan a sikere. Igaz, kifutópálya nincs, legfeljebb asztal, ketrec, kalitka és fődíjról sem tudok, de tény, szépségverseny ez is. A Petőfi csarnokba látogatók nagy örömmel. Ezt az állatot angóra tengeri malacként ismerik a szakemberek, és most már önök is. A többi